Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 166. dicséretünket lapozzuk fel, és énekeljük mind a 4 versével. A 166. énekünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki rá. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumának 20. részéből, a 20. rész 24. versétől a 31. verséig. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, mikor eljött vala Jézus. Mondának azért neki a többi tanítványok: láttuk az Urat. Ő pedig mondanékik: ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva vala, bement Jézus, és megállt a középen, és mondta: békesség néktek. Azután mondta Tamásnak: hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondanéki: én Uram, és én Istenem. Mondanéki Jézus: mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is művelt ugye Jézus az ő tanítványai előtt, melyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Isten áldja meg az ő drága igéjét és annak magyarázatát, Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsérünk, magasztal a szívünk ezen a vasárnapon is, hiszen minden vasárnap a te feltámadásodnak ünnepe, akkor arra emlékezünk, hogy dicsőségesen kijöttél a te sírodból, legyőzve a halált. Köszönjük téged, hogy tudhatjuk az ígéből, hogy felmagasztaltattál, és most az Atyaisten jobbján ülsz a mennyekben. Köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk, mert tudhatjuk azt is, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön, láthatók és láthatatlanok fölött, a mikro, a makrokozmosz fölött, minden hatalom a tiéd, te irányítasz mindent. Köszönjük te néked, hogy örvendezhetünk te neked ezen a mai napon, hiszen nem csak a nagyságodat látjuk, hanem szeretetedet is, melyet irántunk mutattál abban, hogy meghaltál értünk, hogy megváltottál minket a bűntől, haláltól, kárhozattól, sátán hatalmából. Köszönjük te néked, hogy drága szabadulást, örök életet, bűnbocsánatot, megigazulást, tisztaságot szereztél nekünk az Isten előtt, a te atyád előtt. Köszönjük, hogy örvendezhetünk és dicsérhetjük így a te nevedet. Kérünk arra, Úrunk Jézus, hogy szóljál hozzánk a mai napon is, és te segíts lelked által, hogy az irántad való hitre eljussunk, és abban még inkább megerősödhessünk. Hadd legyünk egyre hűségesebb tanítványaid, egyre hűségesebb követőid. Kérünk, áldj meg minket a te ígéddel, a te szavaddal, amely maga az igazság. Kérünk téged arra, hogy szenteld meg együttlétünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a mai napon összegyűlnek az emberek, téged dicsérjenek, a te szavadat meghallgassák, épüljenek, hitükben erősödjenek. Kérünk, áld meg őket is, legyenek az országunknak bármelyik pontján is, vagy országhatáron kívül is. Kérünk, hogy áld meg a te néped örömteli ünneplését. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 226. énekünk második versét. A 226. énekünk második verse így kezdődik. Gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent ígédnek. Testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 20. részéből, a 27. vers második feléből olvasom, ahol az Úr Jézus ezt mondta Tamásnak, ne légy hitetlen, hanem hívő. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, van nekem egy ilyen szép nagyítóm, ezzel szoktam silabizálni régi könyvekből az apróbetűs írásokat, vagy apró bélyegeket szoktam bele nézegetni. Most, hogy már túl vagyunk a húsvét ünnepén, talán egy kissé tárgyilagosabban tudjuk nagyító alá tenni, és megvizsgálni a húsvéti hitünket. Ugyanis mi állítólag hiszünk a feltámadás tényében, sőt, magában a feltámadottban is, azaz ugye rábíztuk magunkat, követjük őt, mint élő urunkat, halljuk a szavát, beszélünk hozzá imádságba. Mégis érdemes azért eme hitünket egy kicsit nagyító alá tenni. Annál is inkább, mert van egy ilyen felszólítás az írásban, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljuk meg először azt, testvéreim, hogy mit hiszünk mi Jézus feltámadásáról tulajdonképpen? És sokan elmennek a templomba, húsvétkor is, viszonylagos türelemmel meghallgatják a feltámad dotról, vagy a feltámadásról szóló ige magyarázatot, éneklik a húsvéti éneket, és ha valaki megkérdezi őket, hogy hát hiszitek ti ezt, akkor azt mondják, hát persze, hogy ne. De ha tovább firtatjuk, és megkérdezzük, hogy minek is hiszitek ti ezt, akkor kiderül, hogy a húsvéti történetet nagyon sokan nem valódi történetnek, történeti eseménynek hiszik, ami valahol a történelem egy időpontjában, egy adott földrajzi helyen megtörtént, hanem inkább egy ilyen ősi legendának, mitosznak, mesének gondolják magát ezt az egész feltámadási történetet, meg hogy Jézus feltámadta alából. Aki így gondolja, testvérek, annak az embernek általában nincsen egy élő, a történelem egy adott helyén és időpontjában dicsőséges testben feltámadott Jézusa. Ha nem is vallja be, az ilyen ember valójában úgy gondolkodik, mint azok a vérmaterialisták, akik a józan eszükre hivatkozva nyíltan és határozottan elutasítják és mesének bélyegzik a Jézus feltámadásáról szóló bibliai hírt. A vallásos embereknek ez a része ezt valamiért ezt a dolgot a világért nem mondaná ki, inkább úgy csinál, mintha történeti eseménynek hinné Jézus feltámadását, és valóban elfogadná egy olyan, ugyanolyan történeti eseménynek, mint mondjuk a II. Világháború kirobbanásának a napját, vagy napjait. Nos, az ilyen ember általában valójában mégsem fogadja el történeti eseményként ezt, hanem csak úgymond inkább megjátsza, hogy elfogadja. Megjátsza. Az ilyen emberek hajlamosak feltételezni azt, hogy a templomban tulajdonképp mindenki úgy gondolja, hogy ők, ugye cinkosan összekacsintunk, mint akik tudjuk a titkot, hogy hát valójában ez az egész csak egy ilyen legenda, igazándiból nem támad fel, de hát úgy teszünk, mintha úgy elhinnénk, hogy ez úgy feltámadt valóban, és az egész történet valahogy igazi történet lenne. De hát biztos a lelkész se hiszi igazán ezt. Mondjuk neki az a dolga, hogy elmondja a történetet, mindig felelevenítse, megismételje ezt a dolgot. Tulajdonképpen hát az is a dolga neki, azért fizetjük, ugye, hogy nagy beleéléssel elmondja ezt az egész húsvéti sztorit, de hát nem több ez, mint egy ilyen valóságos, meg fantázi elemekből összegyúrt valami kis történet. Nyilván, mint lelkész úgy elhiszi, úgy, mint mi, de úgy igazából azért ő se hiszi el. Ott vannak a presbiter testvérek is ugye a templomba. Hát valójában ők is úgy csinálnak, mintha valódi történetként elfogadnák ezt, de hát ők is azért már felnőtt emberek, ugye már idős emberek, már ők se tartják ezt egy igazi történetnek, hát lehetetlenség. Na, úgy vannak ők, mint a húsvét istentisztítót utána a presbiter valamelyik gyülekezetbe, hogy a templom ajtóban, amikor barátságosan megszorította a lelkész kezét, rákacsintott és annyit mondott, ugye azért mi tudjuk, hogy onnan nem jött vissza senki, tiszteletes úr. Mármint, hogy a halálból. Mi azért tudja? Az előbb még énekelte, hogy Jézus feltámadott, kit halál elragadott, de hát, ugye, na hát, mi tudjuk, hogy ez azért nem így van. Na. Tehát azért úgy csinálunk, mintha elhinnénk, hogy így van. Valahogy úgy érezzük, hogy eleget kell tenni a hagyományoknak, letelepszünk a lelkészünk köré, vagy a papunk köré, vagy nem tudom, és aztán meghallgatjuk ezt a régi, szép legendát, ami egy tulajdonképpen tényleg egy ősrégi, egy szép, egy tanító, tanulságos, reményt adó legenda. Sok ilyen legenda van, ez is egy azok között. Olyan jó ezt úgy meghallgatni, hogy a legmélyebb pontról is van kitörés, hogy lehet nagyon elveszett a dolog, de mégis van új kezdet. Valahogy az elesetteknek, a csüggetteknek, valahogy a felemelkedés, a megújulás reményét adja. Igaz, hogy semmi történeti alapja nincs, de hát mégis valami reményt ad ez a történet. Olyan szép. Hallgassuk hát. De hát tudjuk, hogy nem igaz. Vagy hát csak úgy szőrmentén igaz, mert egy kicsit igaz, de valójában nem igaz az egész úgy, ahogy van. Csomó mesés rész van benne. A testvérek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a dologgal, ezt érdemes azért magatokban megvizsgálni, hogy Jézusnak a feltámadásáról szóló történeteket, Jézus feltámadását, vajon ilyen legendának, kvázi történetnek, mesének, mitosznak tartjátok, vagy pedig egy tényleg egy valóságos, egy reális történeti eseménynek, ami ott akkor megtörtént. Ahogy itt mostan jövünk be a kis úton ide, és érezzük, hogy a szél simogatja az arcunkat, vagy megfogjuk a másik ember kezét, ezek valóságos események. Ugyanilyen valóságos eseménynek hiszed-e Jézus feltámadását? Mert kétségtelen, hogy a Biblia ilyen eseményként adja elénk. A Biblia nem úgy adja elénk, mint egy legendát, mint egy sztori, mint egy ilyen kis mesés, meg valóságos elemekből összegyúrt kis történetecskét, hanem mint egy valóságos történetet. A Biblia szerzői maguk se, akik leírták tulajdonképpen ezeket a történeteket, ők maguk se nagyon tudtak ezzel mit kezdeni, de leírták, amit láttak, hallottak, átéltek. Leírták nekünk, mint egy valóságos történetet írtak le. Akármennyire páratlan, analógia nélkül való, hasonlóság nélkül való ez a dolog, mégis leírták, vállalva ennek az ódiumát, mint történetet adták elénk. És a bibliai hit, az tulajdonképpen az igaz hit, vagy üdvözítőit, mindegy, hogy hogy mondom, az ezt a történetet mindig is ilyen történetként fogadta el. Nem meseként és nem legendának. Hiszel-e te a feltámadásban, mint valóságos történeti eseményben, hiszel-e Jézusban, mint valóban feltámadott történeti személyiségben? Jó lenne erre őszinte választ adni valahol a szívetekben. Nagyon sok ember van, testvérek, aki nem nagyon hajlandó arra, hogy akár ebbe a kérdésbe is szembenézzen önmagával. Nekünk, embereknek van egy ilyen drága tulajdonságunk, hogy nagyon nehezen tudunk szembenézni magunkkal. Ugye? És egyszerűen nem, nagyon nehéz kimondani azt, hogy bocsánat, de én ezt a történetet úgy hiszem, mint legendát. És nem úgy hiszem, mint történetet. Ezt nem olyan könnyű az embernek a tükörbe kimondani. A Tamásba, mármint hogy a Jézus tanítványába az a jó, hogy ő volt annyira őszinte, hogy kimondta. Majd csomó ember csak játszik, színészkedik, vagyis hazudik. Magának is azt hazudja, hogy én úgy fogadom, mint egy történet. Nem igaz. Tudod, hogy nem igaz, akkor inkább mondd ki, mert akkor lehet tovább lépni. De amíg csak megjátszuk, hogy mi ezt úgy elfogadjuk, meg nem tudom, innen nincs tovább út. De menjünk egy kicsit tovább. Nem csak az egy fontos kérdés, hogy na, minek is hiszem a Jézus feltámadásáról szóló történetet, annak vagy legendának, hanem az is fontos kérdés, hogy milyen hittel hiszem ezt? Milyen hittel hiszem Jézus feltámadását? Na, mondok egy pár dolgot. Milyen hittel? Hát van egy olyan képességünk, hogy mindent el tudunk hinni, hogy így mondjam. Nagyon sok mindent be lehet nekünk adni, ugye? Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy van ez az adottságunk, ez a képességünk, hogy el tudunk hinni dolgokat. Az elhívés bennünk van kiskorunktól kezdve, gyerekbe is benne van, felnőttbe is benne van. Van, aki elhiszi, így mond, hogy hát drága, hát a kozmikus energia az létezik. Igaz, hogy senki nem beszél, de mondták, és akkor az úgy van. Valaki látta. Tehát akkor biztos, elhiszik egy csomó ember, hogy létezik ilyen, hogy kozmikus energia, aminek két pórusa van. Tudjátok, a yin és a yang és a többi. Hát ilyen van. Természetes, hogy van. Hát egy kazal ember azt mondja, nincsen, de hát tudósok is mondják, hogy nincs. De az ezoterikus beavatottak, ők tudják, hogy van. Ők érzik, ők látták, hallották. És akkor az emberek nagy elhiszi ezt. Némelyek elhiszik, testvérek, hogy a víz emlékezik. Ilyeneket. A tiszta víz emlékezik. Mások elhiszik, testvérek, hogy mit tudom én... Na, nem sorolom. Tudjátok, hogy miket hisznek el az emberek. Ezeknek a dolgoknak az elhívéséhez, egy csomó dolog elhívéséhez, az embereknek ki kell kapcsolni az eszüket. Ugye általában... Különben, ha nem kapcsoljuk ki az eszünket, akkor szegény Harry Potter lepottyan a seprűnyéről. Ezt megüti magát. Vagy vagy a tündérek megszűnnek létezni. Kész. Ha az értelmünket bekapcsoljuk, akkor ezeknek vége. Ha az értelmünket kikapcsoljuk, akkor mindez létezik. Na most sokan testvérek így jönnek, valljuk meg őszintén, sokan így mennek a templomba. Elmegyünk a templomba, értelem kikapcs. Mert amit ott nekünk mondanak, hogy Jézus feltámad, na hát azt, bocs, de ez csak kikapcsolt értelemmel lehet elhinni. Úgy, mint a Harry Potter repülő, nem tudom kiket, miket. Ez csak így lehet elhinni. Csak hogy testvérek, a bibliai hit az nem nélkülözi az értelmet, hanem éppen, hogy igényli. Ha komolyan vizsgálgatjuk a Bibliát ebből a szempontból, akkor azt kell mondjuk, hogy a bibliai hit tulajdonképpen az értelemmel nagyon is szoros kapcsolatban áll. Az ésszel nagyon is szoros kapcsolatban áll. Az nem úgy van, hogy bemegyek a templomba, kikapcsolom az eszemet, hogy el tudjam ezt hinni, aztán kimegyek, véget ért a mese délután, bekapcsolom az agyamat, most kijöttem a józan hétköznapi életbe, ugye, ahol az eszemet is használhatom. Nem, testvérek, ez így, tudom, hogy nagyon elterjedt dolog, meg nagy a kísértésünk erre, de a bibliai hit nem ilyen. A bibliai hit az értelmes hit. És úgy áll szembe azzal a hírrel, amit a Bibliában hall, vagy olvas. És próbálja azt földolgozni, próbálja valahogy megemészteni. Ne kapcsoljátok ki az eszeteket soha, a templomba mentek, vagy a Bibliát olvassátok. Aztán testvérek, van egy másik hit is, ez a gyermetek hit, legyen az első mondjuk. Van aztán ez a második fajta hit, mondjuk ezt nevezzük így, hogy magunknak szugerált hit. Magunknak szugeráljuk. Itt tudom én, Pán Péterben van, hogy a mesefilmben, hogy az egyik kis szereplő elkezdi mondogatni egyre hangosabban, mert ennek jó hatása lesz valakire, hogy hiszek a tündérekben. És egyre többen mondják, hiszek a tündérekben, az egész film vászon harsog attól a kiáltástól, hogy hiszek a tündérekben. És akkor a szegény halott tündér megelevenedik. És valahogy egy csomó ember testvérek úgy azt hiszi, hogy ez a keresztény hit valami olyasmi, amit így sokszor el kell mondogatni magunknak, hogy én ezt hiszem, nézek a tükörbe, én ezt hiszem. Ugyanúgy azt is el lehet mondani, hogy sikeres leszek a mai napon, és akkor beszugerálom, hogy sikeres leszek a mai napon. Meg szép vagyok, okos vagyok, értelmes vagyok. Ezt is el lehet mondani ezerszer, míg valaki elhiszi saját magának. Hát itt is azt gondolják, hogy valami ilyesmi ez a keresztény hit is, hogy sokszor elmondogatjuk magunknak, hogy én ezt hiszem, hogy Jézus feltámad, hiszem, és egyszer csak elhiszem. Magamnak bemagyaráztam. A testvérek, a bibliai hit nem ilyen. Megint azt kell mondanom, nem ilyen a bibliai hit. Azt nem is szugeráljuk be magunknak. Nem is arról van szó, hogy más szugerálja be nekünk. A bibliai hit nem mások által belénk szugerált, hogy én itt állok most adott esetben, vagy egy pap ott áll valami pulpituson, és akkor néz mélyen a szemetekbe, és higgyétek, hogy Jézus feltámadt. És megbabonázva az egész gyülekezet azt mondja, hogy hiszem. Olyan szépen mondta, olyan mélybevágóan, olyan úgy megbűvölt bennünket, úgy megbabonázott szinte bennünket, hogy most már elhisszük neki. Ráadásul látjuk mögötte a történelmi tanúk seregét, a pápát, a nem tudom kit, az évszázadokat, az évezredeket. Ó, mindenki azt mondja, hát akkor mi is elhisszük. Beszugerálták nekünk ez a nagy tömeg, aki ott áll a lelkészünk mögött. Hiszünk immár mi is. Testvérek, nem bibliai hit. Ez nem bibliai hit. Mint ahogy egy harmadik féle hit sem bibliai hit, ezt nevezzük a sötétbe ugró hitnek. Kicsit ez is kapcsolatos az értelem kikapcsolásával, sőt nagyon is. Ezt a vallásos egzisztencialista filozófusok, aztán teológusok találták ki. Ennek a lényege, hogy a bibliai leírások, azok semmiféleképp nem hitelre méltó történeti leírások. De hát, mégis jól tesszük, ha elhisszük, mert az életünknek valami kis értelmet ad. Igaz, hogy semmi racionális okunk, vagy értelmes okunk, vagy történeti alapja nincs annak a hitnek, hogy rábízzuk magunkat erre a Jézusra, de mégis bízzuk rá magunkat, mert jobb lesz tőle az életminőségünk. Ez is egy nagy ilyen agyafurt gondolkodásmód, agyafurt gondolatmenet, de hát testvérek, Megint azt kell mondanunk, hogy a bibliai írók egyáltalán nem úgy állnak előttünk, mint akik valami ilyen kis szubjektív hitükről akarnak valami kis beszámolót adni nekünk, hanem mint akik történeti beszámolókat adnak le. Ezt éltük át. Hát bocsánat, János apostol a levelében azt mondja, hogy mi láttuk szemeinkkel, hallottuk a füleinkkel, megfogtuk a kezeinkkel az életnek igéjét, vagyis Jézust. Mi róla beszélünk, nem arról beszélünk, hogy mi mit hittünk, meg hogy hittük, nem. A történelemről beszélünk, eseményekről, személyekről beszélünk, akik valóságosak. És nem azt kívánjuk tőletek, hogy ti meg híve a mi kis ötleteinknek, meg bizonyságtételünknek, meg nem tudom, úgy hagyatkozzatok rá erre a Jézusra, akiről tulajdonképpen az égvilágon semmi megbízható dolgot nem lehet tudni. Ugorjatok a sötétbe, hát ha ott lesz valaki, aki elkap. Nem testvérek, ez nem a bibliai hit, ez a filozófusoknak a hite. Nem a Bibliának a hite. Aztán talán még egy negyedik hitet érintek, aztán tovább kell lépjek. Ez az örökölt hit. Öröklöm a hitet. Az én apám, anyám hitték a feltámadást. Szerettek is engem, mondták nekem, hogy ők is hisznek, én is higgyek. Hát akkor én is hiszek. Hát ők is hitték, én is hiszem. Folytatom ezt a szép hagyományt. Ezt úgy, valahogy úgy örököltem. Én is ezt a hajlamot, hogy így elhiggyem ezt a dolgot tőlük. Belém nevelték. Hát testvérek, röviden a régi bölcsesség, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. A bibliai hitet, a Bibliában sehol se olvassuk, hogy örökölni lehetne valakitől. Az a hit, testvérek, amit mi örökölhetünk, az nem ez a hit. Nem a bibliai hit. Az egy másik, az egy valami más, de nem a bibliai hit. Valami utánzata lehet annak, meg valami jónak a kezdete lehet, de nem a bibliai hit. Milyen hittel hiszem én tehát akkor a Jézus feltámadását? Olyan hittel, amit magától Jézustól kaptam? Amit ő maga teremtett bennem? Ő maga hozott létre bennem? Ő maga erősít? Amely a bibliai történeteket a feltámadásáról is történetnek veszi? Amely őt magát, mint feltámadott történeti személyt tekinti? Milyen hitem van nekem? Harmadik kérdésem így hangzik, hogy miért hiszek Jézus feltámadásába? Miért hiszek? Hát testvérek, van némi átfedés a pontjaim között, de nézzétek el most nekem. Mert így jobban el tudom mondani, amit szeretnék. Van, aki azért hisz Jézus feltámadásában, mert valami tekintély azt mondja neki, hogy higgye el. Vagyis a keresztény egyház, lelkészek, papok ezt mondják. És mivel az egyház csak nem hazudik, nekik elhiszem, hogy Jézus feltámadt. Az ő tekintélyük alapján elhiszem, hogy Jézus feltámadt. Ezt nevezem valamely tekintély alapján, valamely emberi tekintély alapján való hitnek. Lehet, hogy nem a pap vagy lelkész a tekintély, hanem az apám, vagy az anyám, vagy a nagyszüleim, vagy nem tudom. Az ő tekintélyük alapján elhiszem én is. Testvérek, az igaz hit nem egy másik ember tekintélye alapján fogadja el, hogy Jézus feltámadt a halálból és él. Nem azért, mert a lelkész mondja, vagy a pap mondja, vagy az egyház mondja. Most figyeljétek meg, nagyon szomorú dolgokat fogok mondani. Mi történik akkor, hogyha a tekintély, aminek alapján valaki hiszi, mondjuk Jézus feltámadását, lejáratódik? Hittem a lelkészeimnek, vagy a lelkészeknek, hogy Jézus feltámadt. Minden szavuk igaz. Az ő szavuk alapján hittem. És akkor kiderül, hogy a lelkész besúgó volt. Kommunista kollaboráns. Beköpte a gyülekezet tagjait, a presbiterjeit. Akkor mi van? Mi van, amikor kiderül az püspökről, hogy házasságtörő? Bocsánat. Akkor mi van? Hát olyan nagy ember, olyan becsületes, tiszta embernek ismertük, és mégse az. Nem lehet igaz. Nem lehet. A tekintély a papokról kiderül, hogy molesztálják a gyerekeket. Elismerik most már mindenhol, azok is elismerték, mindenki elismerte, mindenki bűnbánatot tart, meg nem tudom, de hát ezek után testvérek, amikor így lejáratódik a tekintély, akkor most nem értjük meg azokat az embereket, akik azt mondják, hogy bocsánat, ne haragudjál, drága barátom, de én ezeknek higgyek. Hát ezeknek? Hát miféle emberek ezek? Hát a szó legteljesebb értelmében igaz rájuk, hogy vizet prédikálnak és bort isznak. Pont az ellenkezőjét csinálnak annak, amit beszélnek. Hát ezek után higgyük nekik, hogy amikor azt mondják, hogy Jézus feltámadt, örüljetek testvérei. Nem hisszük, bocsánat. Vagy mit csináljunk testvérek ezekkel az emberekkel? Kezdjük védeni a mundér becsületét? És mondjuk azt, hogy a kommunista sajtó, a média, az az oka az egésznek, mert lejáratta őket, mert napfényre hozta. Nem az a baj, hogy napfényre került, hanem az, hogy megtörtént. Próbálhatjuk menteni a tekintélyeket, akiket nagyon nagyra becsülünk, vagy nagyon nagyra tartunk, de nem megyünk vele semmire. De a keresztény hit, testvérek, a bibliai hit nem is tekintély alapján fogadja el, hogy Jézus feltámadt és él. Nem emberi tekintély alapján. Tamás nem volt hajlandó emberi tekintély alapján elfogadni. Pedig tekintélyes emberek voltak az ő apostoltársai. Ott volt köztük mondjuk Péter is. Igazán tekintélyes ember volt. De mondhatta Péter is. Tamás azt mondta, nem. Amíg én meg nem érintem, addig nem hiszem-e, neked se hiszem-e. Mindegy, hogy te mondod, vagy ő mondja, ismerlek benneteket, szeretlek benneteket, tudom, hogy ti is engem. Akkor se hiszem el nektek. Nektek nem hiszem-e, Jézusnak majd elhiszem. Értitek ezt a dolgot? Ha Jézus valamiért meginti ezt a Tamást, akkor az nem ez. Nem azért figyelmezteti őt, hogy ha úgy tekintjük, hogy figyelmeztette Tamást, hogy nem hitt az emberi tekintet, nem ezért, hanem hogy az ige hirdetésüknek nem hitt. Testvérek, ne higgyétek, én is azt mondom, ti néktek, emberi tekintélynek ne higgyétek, hogy Jézus feltámadt. Magának az Úr Jézusnak elhihetitek. Őneki biztos elhihetitek, de nekem vagy valakinek ne higgyétek el. Aztán testvérek, van egy másik ilyen lehetőség is, hogy ez is érdekes dolog, hogy valaki azért hiszi el Jézus föltámadását, mert nem egy másik emberi tekintély alapján, hanem azért, mert én magamban találkoztam Jézussal. Én magamban találkoztam Jézussal. Én lesüppettem magamba tudat alá, és a lelkem legmélyén ott lakó Jézussal összetalálkoztam. Én szemtől szembe álltam Jézussal. Én beszélgettem vele, hallottam a hangját, láttam dicsőségében. Karizmatikus emberek mondják ezt, pünkösdista emberek, rajongó nem pünkösdisták és nem karizmatikusok is. Ők hallják belül Jézust. Ők megtapasztalták azért, közvetlenül az élő Jézussal vannak külön bejáratú kapcsolatban. Hallják és érzik és tudják, hogy ez Jézus bennük valahol. És ők innen tudják, tapasztalatból tudják, hogy Jézus él. Megtapasztaltam a lelkemben szóló, a közvetlenül velem lévő Jézust. Testvérek, ez a misztikumnak, a misztikának az útja, a hamis misztikának az útja. Van, aki ilyet nem él át, de nagy irigységgel nézi azokat, akik átélik. Hú, de jó neki, mondja. De jó Pió atyának. Addig-addig meditált, míg megjelentek rajta a Jézusnak a sebei is, a stigmák, Assisi Szent Ferencen is megjelentek. Addig-addig meditáltak, míg összeolvadtak annyira Jézussal, annyira összeolvadtak, hogy már tulajdonképpen átváltoztak Jézussá. Jézus mint egy testet öltött bennük. Ott voltak rajtuk a sebek helyei, az ostorcsapások a hátuk. De jó nekik, ők így átélték Jézust. Összeolvadtak tulajdonképp Jézussal. Megszűnt Pió atya Pió atyának lenni, Jézussá változott. Ó, mit is mondott Pió atya? Tiszteljük és imádjuk Pió atyát. Benne Jézus látjuk megtestesülni újra. Zavaros dolog, testvérek. Nagyon zavaros és nagyon sötét dolog. Figyelmeztetlek benneteket, hogy ne higgyetek ilyeneknek, és ne is törekedjetek ilyen dolgokra, mert Jézus semmi ilyesmiről nem beszél Tamásnak. Nem mondta Tamásnak, Tamáskám, bocsánat, Tamás, gyújts magad előtt egy kis gyertyát, kezdjél meditálni, süppedj magadba, és ott belül majd találkozol velem. Mert ott vagyok én benne tulajdonképpen, csak hát nem. Süppedj magadba. Vagy a jövő nemzedékeknek majd add tovább, hogy velem így lehet találkozni. Mondd el nekik, hogy meditáljanak, mert akkor magukba megtalálnak. Nem mondta Jézus, hogy addig meditáljanak, míg megjelennek rajtuk a stigmák. És nem mondta Tamásnak azt se, hogy te is azután vágyakozzál, hogy rajtad is megjelenjenek a stigmák. Mert akkor leszel igazán egyén velem. És azt tanítsd majd az indiai keresztényeknek is, hogy ők is azután vágyakozzanak, hogy egyé váljanak, és rajtuk is megjelennek az én sebb helyeim. Mit mondott Jézus Tamásnak? Ne légy hitetlen, hanem hívő. A hit útjára terelte őt. És testvérek, itt vagyunk most annál, hogy akkor minket is Jézus a hit útjára terel. Hogyan juthatok én magam egy bizonyosságra felül, hogy Jézus feltámadt és él? Testvérek, csak úgy, hogy magának Jézusnak kell hozzám jönnie, de nem ilyen látható, meg nem tudom milyen formában, hanem az íge által. Az olvasott, vagy a hirdetett, vagy a sákramentális íge által. Az íge által jön hozzánk Jézus. És ezáltal kezd a szívünkbe munkálkodni. Olvasom otthon az ígét. Hallgatom az ige hirdetést. Látom a sákramentális ígét, az úrvacsora jegyeit, vagy épp a keresztségvizét. Mind ezek, testvérek, Jézust hirdetik. Mindezek Jézust hirdetik. És sőt, mindezekben Jézus hirdeti nekem magát. És miközben valahogy hallom, értem, látom ezeket az ige formákat, közben Jézus munkálkodik bennem, és egyszerűen meggyőz arról, hogy ő él. Feltámadottként él. Igaz a Bibliának a története, amit erről ír. Ő maga győz meg, hitet teremtve mindezekben az én szívembe, lelkembe. Ez egy titokzatos dolog. Titokzatos dolog, nem lehet megmagyarázni. Azt is el kell ismernünk, hogy Jézus nem mindenkiben munkálja ki. Azt is el kell ismernünk, hogy van, akiben gyorsabban munkálja ki, van, akiben lassabban munkálja ki. De hogy ő munkálja, afelől a Biblia semmi kétséget nem hagy. Úgyhogy ha valaki szeretne igazán bibliai hittel hinni Jézusban, a feltámadottban és az ő feltámadásában, akkor nem tehet mást, a Szentírás valahogy ezt mutatja nekünk, mint hogy olvassa, hallgassa, részesüljön benne, az igében, ami őt hirdeti. És hagyni lehet, és hagynunk is kell, hogy Jézus valahogyan egy ő iránta való hitet és bizalmat munkáljon ki a szívünkbe. És ezt hiszem, bennem is kimunkálta, másokban is kimunkálta, hogy mindenkibe kimunkálja, ki hallgatja az igét. Nem véletlenül vagytok itt, és nem véletlenül hallgatjátok az igét. Lehet, hogy valaki már régen eljutott erre a hitre, ő valóban történetként hiszi, Jézustól való hittel hiszi, teljes bizonyossággal, hogy Jézus él, neki egy élő Jézusa van. Ezt a hitet tudja, hogy nem lehet tőlem elvenni. Nem lehet. A tekintélyhitet el lehet rombolni, mindent el lehet szedni. De ezt a hitet, ami Jézustól van, az ő feltámadása felől, az ő élete felől, ami tőle származik, az igéjéből származik, ezt nem lehet tőlünk elszedni. Ilyen hitünk van nekünk? Erre a hitre vágyakozzunk. Ebben a hitben akarjuk megerősödni. Tulajdonképpen, erre az útra szeretnék én is segítséget adni nektek, és azt hiszem, hogy mindnyájatoknak valahol, akik már ezt a hitet bírhatjátok Isten kegyelméből, Krisztus ajándékaként, valahogy másokat is erre az útra kell terelni. Bizonyságot kell tennünk a Krisztusról, ami feltámadott élő úrunkról, aki halott volt, ami üdvösségünkért, de föltámadott és él. Kell róla beszélnünk, bizony hirdetnünk őt, hogy a szavaink által ő tudjon munkálkodni az emberek szívébe. Nem kell erőszakoskodnunk. Érvelnünk lehet. Igyekezni, meggyőzni a másikat lehet, de erőszakoskodni, gyomrozni a másikat nem kell. Bízzunk abban, hogy Jézus majd az őróla szóló bizonyságtétel, az íge által meg tudja ő győzni a legkeményebb embert is. Pál se hitte. Azt mégis mi lett belőle? A legkeményebb ateista emberekből lesznek olykor legcsodálatosabb hívő emberek. Mert Jézus le tudja őket győzni, és meg tudja mutatni a dicsőségét ebben a dologban. Hagyjátok, hogy Jézus munkája az ő feltámadásába, az ő belévetett hitet, az őbe rá való ráhagyatkozást, az ő iránta való bizalmat. Hagyjátok, hogy az ige által kimunkálja és erősítse bennetek a továbbiakban is. Hát itt van ez a nagyító. Hiteteket vizsgáljátok meg ti is. Vajon a bibliai hitben vagytok a feltámadás felől? És ne nyugodjatok addig, amíg az Úrtól meg nem kapjátok, meg nem kapjuk. S ha megkaptuk, adjunk érte hálát, és dicsőítsük a mi Urunkat ezért. Amen. Jöjjetek és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te megkerested Tamást is, és nem késtél el abból, arról, hogy őt kisegítsed az ő kételkedéséből. Köszönjük te néked, hogy teljes bizonyosságra juttattad őt, olyan hit bizonyosságra, hogy a vértanú halált is vállalta érted, és hűséges tanúságtevőd volt, mint halálig. Ó, Urunk, te légy az, aki bennünket is elsegítesz a beléd vetett hitre. Te légy az, aki meggyőzöl minket. A te drága írott ígét, kijelentésed, vagy a hirdetett íge, a megszólaló íge által, vagy épp akár a sákramentális íge által, hiszen mindezek téged hirdetnek, és ezekben te szólsz hozzánk, te beszélsz a te valóságos létezésedről, életedről, és a te ajándékaidnak valóságáról és hitelességéről. Segíts, hogy egytől egyig olyan emberek lehessünk itt, akiket te győztél meg, és akiknek hite ezért biztos talajon nyugszik, akiknek a hite megingathatatlan és elvehetetlen, mert nem is az övék, hanem ajándék. Kérünk téged arra, hogy ajándékozz meg, és munkálj ti bennünk ezt a fajta igazi hitet. Köszönjük néked, hogy most rád bízhatjuk magunkat, kérünk, hogy vigyázz otthonainkra, családjainkra. Kérünk téged, hogy te munkálkodj népünkben most ezen a napon, amikor a választás napja van. Könyörülj meg, hogy olyan eredmény lehessen ezen a választáson, ami a népünknek úgy anyagi vonatkozásokban, mint lelki vonatkozásokban is a javára válik. Kérünk téged arra, hogy az alkalmatlan emberektől szabadíts meg minket, és adj alkalmas vezetőket az ország élére, akik tudatában vannak az előtted való felelősségüknek, akik szeretnek téged, és akik szeretik ezt a népet is jobban, mint magukat. Könyörülj meg, Urunk, hogy mi is hadd legyünk ilyen emberek, és add, hogy bölcsen tudjunk mi is választani. Kérünk téged azért, hogy áld meg gyülekezetünk nagy fáradozását, a templomépítést is. Köszönjük azt, ahova eddig eljutottunk, és kérünk, hogy te vezess tovább. Rendeld ki az anyagi, szellemi, fizikai erőket, javakat ahhoz, hogy meg tudjuk építeni a templomot a te dicsőségedre, a te örömödre és emberek javára is. Kérünk téged arra, hogy áld meg minden testvér gyülekezetünket, áld meg a nagysolymosi testvéreinket, légy közöttük is és szenteld meg őket. És kérünk téged, hogy bálványos váralján is te oltalmazd és te áld meg az általunk ismert és szeretett lelkészünket is. Kérünk téged arra, hogy a te szereteteddel legyél közöttünk, és áldj meg, és szentelj meg bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a heti alkalmainkat a szokott időben szeretnénk megtartani. Ma délután Ács Péter testvérünknél lesz házaspári találkozó délután 4 órakor. Holnap pedig nyugdíjas délután lesz a gyülekezetben a megszokott helyen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az egyéb heti alkalmainkat a szokott időben és helyen Istenünk segítségével megtartjuk. Hirdettem a testvéreknek, hogy április 25-én az egy vasárnapi nap lesz, több dolog is történik. Az egyik az, hogy a TV1 vallási műsora jön ide közénk. Kiszállnak azért, hogy a műsorban bemutassák a gyülekezetünket, eljönnek ide az istentiszteletre is, fölveszik az istentiszteletet, bemennek a régi dolgokat, amik vannak, még megvannak, azokat is fölveszik, ami nincs meg, azt is fölveszik. Tehát egyszerűen szeretnék bemutatni a gyülekezetet a tévében, mint egy templomépítő gyülekezetet, hogy megismertessék a református közvéleménnyel is szélesebb körben ezt a mi vállalkozásunkat és dolgunkat. Tehát április 25-én úgy készüljenek a testvérek, hogy tévé lesz. Nem egyenes közvetítés, de felvétel, és aztán majd még kistelekre is kijönnek, és vágnak össze egy ilyen félórás műsort rólunk, amit majd valamikor bemutatnak. Úgy öltözzünk. Egyébként kérték, hogy a hitről beszéljek én is, és igyekszem is majd arról beszélni, mert az lenne az egész műsornak a mottója, hogy a hitnek a megnyilvánulásai. Milyen megnyilvánulásai vannak az igazi hitnek, az élő hit, miben lesz kézzelfogható. Úgyhogy erre a fonára szeretnék fölfűzni az Isten tiszteletet, templomépítés, gyerekmunkát, ifi munkát, mindent, ami van a gyülekezetben. Készüljünk tényleg imádságban az alkalomra, hogy végül is nem minket mutassanak, hanem valahogy azt, akiben hiszünk, azt mutassa meg a tévéműsor. Na, ugyancsak április 25-én lesz egy másik műsorunk is. Ez a Honvéd téren lesz egy orgonakoncert. Sepsi Károly, debreceni lelkipásztor és orgonaművész tart egy koncertet, és annak a bevételét megint felajánlotta a honvédtéri gyülekezet presbitériuma a templomépítésre. Ez most már a Bartók kórusnak is volt ott egy koncertje, aminek ugyanígy felajánlották a bevételét nekünk. Az is valamivel több mint 100 000 forint volt. De most a Sepsi Karcsi bátyánk is örömmel hozzájárult ahhoz, hogy ne ő kapja a tiszteletdíjat, hanem ami ott egy kis pénz bejön, azt ideadják a gyülekezetünkbe. Tehát április 25-én este, ez nem csütörtök, az egyik kis meghívón véletlenül rosszul nyomták, mert az a csütörtököt írták oda zárójelbe a dátum mögé, az vasárnapi nap. Tehát vasárnap lesz ez a koncert a tévéfelvételünk napján, úgyhogy este mehetünk koncertre. Biztos szép koncert lesz, mert a honvédtérieknek egy új digitális orgonájuk van, és azt szeretnék most egy ilyen koncerttel is bemutatni, vagy szinte fölavatni tulajdonképpen. Szeretettel várnak és hívnak bennünket is, és hívjunk másokat is erre az alkalomra. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy június elején megyünk Nagysolymosba, testvérgyülekezetünkhöz. Most hirtelen a dátum nincs annyira, június 3-tól 7-ig, valahogy így van az erdélyi útunk. Szeretettel mondom a testvéreknek, hogy készüljenek erre, és ha megengedi az idejük, erejük, kedvük, etalántán még az Úr is erre indít valakit, akkor jöjjön és jelentkezzünk időben, mert kell elküldenünk lassan a létszámot. Hát nem most mindjárt holnap, de április vége felé már kellene tudnunk, hogy május elején leadhassuk, hogy körülbelül készülhessenek a solymosiak, hogy hányan megyünk, kik mennek. Tehát június legelején megyünk, szeretettel hívnak, várnak bennünket. Mi is, ha van egy kis időnk, akkor ezt szálljuk rá. Ez a szerdán szoktunk elmenni reggel, és aztán vasárnap este jövünk haza. Készüljenek erre is a testvérek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük el a 231. dicséretünket, 231, ami az igaz hitről szóló szép énekünk. Énekeljük el mind a 4 versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt énekeljük. A 231. énekünk első verse így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Oh.
áldás békességet kívánok.